8-ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatták az 1953-ban vértanú halált halt Orosz Péter Pál görög katolikus papot a kárpátaljai Bilkén szombaton. Az esemény alkalmából a vértanú szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Közölte a Nyíregyházi Egyházmegye a távirat irodával. Orosz Péter Pál 1917-ben született Biriben, görög-katolikus papi családban. Szüleit fiatalon elveszítette, testvérével együtt rokonai nevelték, majd a munkácson a papként szolgáló apai nagybátyja vette magához. 1942-ben szentelték pappá, lelkipásztori szolgálatát káplánként Magyar Komját községben kezdte. 1944. december 19-én Romzsa Tódor püspök titokban püspökké szentelte. A Vörös Hadsereg 1944-ben megszállt a Kárpátalját, és megkezdődött a görög-katolikus egyház üldözése. Emiatt papi szolgálatát éjszakánként illegalitásban faluról falura járva végezte. Mivel nem volt hajlandó áttérni a pravoszláv vallásra, üldözték és elfogató parancsot adtak ki ellene. Egy alkalommal több napra börtönbe zárták, de szabadulása után is folytatta papi hivatását. 1953. augusztus 28-án Alsó Karaszlóban ismét elfogták, az őt kísérő rendőr a község határában, miután nem volt hajlandó tovább menni, közvetlen közelről fejbe lőtte. Holtestét néhány nappal később titokban hantolták el egy bozótosban, Beregkövesd közelében. Később kiásták és az ilosvai rendőrkapitányság garázsában betonba ágyazták. Orosz Péter Pál földi maradványait végül 1992-ben találták meg, majd helyezték örök nyugalomra a Bilkei templom kertjében. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van, jelentette ki a magyar miniszterelnök a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Esztergomban. Orbán Viktor az eseményen szintén résztvevő szlovák kormányfőhöz fordulva kiemelte: Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér és rendbe teszi a dolgokat. Méltatta a szlovák kormányfőt, és sok sikert kívánt ehhez most is. A digitális állampolgárság program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a digitális állampolgárság program elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkcióknak köszönhetően generált PDF dokumentum a véradásnál is használható, tette hozzá. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese arról beszélt: naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 000 beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a digitális állampolgárság programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a Sportoló Nemzetprogram szabadtéri kondi park rócsójának egyik fontos feladata, hogy alternatívát nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek. Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi húsvér közösséget válasszák. Éppen ezért olyan alternatívát kell nyújtanunk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek sportolni, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket. nyilatkozta a távirati irodának Schmidt Ádám Sukorón a szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás 6. állomásán a résztvevők 15 sportágat próbálhattak ki. Végül az időjárásról. Hétfőn a pára és kötfoltok feloszlása után általában gomoly felhős napos időre számíthatunk. Itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon eső zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északi a szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Trace of emotion on your face. Your life is a struggle and you fight to exist. Could you ever hope that this burden will lift? Who's gonna show you how precious you are? Who will teach you? Cherished your wonderfully made. I want to give you all your heart desires and take away the problems you face. I'd like to be your friend and your helper to tell you I love you. You mean the world to me. You are beloved. You are a child of God.
Your eyes tell a story of all you've known, but who can measure the pain deep in your heart? You're living in hope for a day to come when you can be free, not a care in the world.
Who's gonna show you how precious you are? Who will teach you to dream? Who's gonna tell you your cherished your wonder? Friend.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Budi Mária Magdolna nyomában címmel rendezett konferenciát március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében a Veszprémi Érsekség. A konferencián neves előadók, történészek és egyházi személyek osztották meg kutatásaik eredményeit és gondolataikat az azóta már boldogávatott vértanúról. Az előadók között volt Szakács Péter atya, Budi Magdi boldogávatás érseki delegátusa. Most őt hallják.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk, akiket érdekel Bódi Magdinak az élete és a vértanúsága. Az előadásomnak azt a címet adtam, hogy Bódi Mária Magdolna hívő munkáslány, mert Magdinak a hitéről szeretnék néhány gondolatot mondani. Egy kicsit nehéz volt így gondolni arra, hogy mit adjak elő. Én az elméleti teológiában már nagyon rég foglalkoztam. Inkább lelki gyakorlatokat vagy homiliákat szoktam tartani a Bódi Magdiról. Néha egy-egy újságcikk felkérésre válaszolok. De most gondoltam, hogy mivel ez itt a főiskolán egy ilyen félig tudományos, félig népszerűsítő szándékkal szerveződött ez a konferencia, akkor igyekszem néhány teológiai jellegű gondolatot is hozni, de a végén ennek az lesz a lényege, hogy megismerjük, hogy Magdi milyen módon gyakorolta a hitét, és leginkább az, hogy mi is miben tudnánk hasonló módon követni Magdit, vagyis hogy Krisztushoz minél jobban közeledni, ahogy érsek atya is mondta a bevezetőben. Hát néhány idézetet kerestem ki, maga lesz a vértanúság, ha valaki végigolvassa, de nem kell az egészet végigolvasni. Az első, a második vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúciójában van egy rész, ami általános meghívásunkról beszél, az élet szentségről, és igazából minden tanítványa Jézusnak meg van hívva az élet szentségre, minden különbségtétel nélkül, és hát ezt elmondhatjuk Bódi Magdiról is, aki egy egyszerű, hat elemit végzett munkáslány volt, de elmondhatjuk bármelyikünkről is. A Bibliából egy részt kerestem ki, zsidókhoz írt levél 11. fejezete, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgok létéről a meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Tehát a hitet ők elénk élték, itt Ábrahámnak és másoknak a példáját hozza a zsidókhoz írt levél, és hát Magdira is így tekintünk, mint a hit példaképére, igazából így tudnánk összefoglalni az ő életét, hiszen akikre vértanúként vagy hitvalóként tekintünk, ők mind a Istenbe és Jézus Krisztus vetett hitük alapján lettek példaképeink, és igazából a vértanúság vizsgálatánál is az a fő szempont, hogy megállapítsa az egyházi vizsgálat, hogy az illető hitéért és erkölcsért áldozta az életét. Akik háborúnak voltak az áldozatai, őrejük is tisztelettel tekintünk, mint áldozatokra, vagy minden elhunytra tisztelettel tekintünk, viszont a vértanúknak a tisztelete, ez ennél valamivel többet mond, az, hogy valaki a Krisztusba vetett hitért és Istenért áldozta föl az életét, és ezt vizsgálja igazából az egyházi vizsgálat, hogy ez így történt-e, és ezt mondja ki a végén. A katolikus egyház katekizmusából is egy idézet, ami hivatkozik a Dei Verbumra. Isten végtelen szeretetében barátjaként szólítja meg az embert, hogy befogadja a saját közösségére, és erre a meghívásra adott válasz a hit. Az újszövetségi szentírás a boldogságos Szűz Máriát állítja elénk a hit példájaként. De boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt megkérdeztem előadás előtt Balázs atyád, aki biblikus, hogy hát helyese a 8 boldogság mellett ezeket is boldogságoknak nevezni, és azt mondta, hogy igen. Az egyik ugye az evangélium, Lukács evangélium kezdetén, amikor Mária boldog, mert hit, tehát itt láthatjuk, hogy a hitnek is van egy boldogsága a Bibliában, és még egy idézetet kerestem ki a János evangéliumból, ez pedig ugye a vége fele található az evangéliumoknak. Jézus azt mondja Tamásnak, hittél, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát egy másik ilyen boldogságmondást találunk az evangéliumok végén, amely azokat nevezi boldognak, akik hisznek. Ennyi bibliai és tanítóhivatali megnyilatkozás után most szeretnék néhány dolgot a boldoggáhatási ügymenetről mondani, ez mindenkit szokott érdekelni, különösen is abból a szempontból, hogy ebből mit használhatunk fel. Most rám is kérdezték tőlem, hogy hát hogyan lehetne ebből egy doktori munkát írni, mondjuk a boldoggáhatási aktákból, meg ilyesmi, és egy diák kérdeztem. A boldoggáhatási ügynek a forrásai, és lehet, hogy nem egészen exakt módon soroltam fel itt, de igazából vannak nyilvános források, amik bárki számára hozzáférhetők, például könyvek. Az Orosz atyának volt az első életrajzi könyve, ezt vett át a Temesi atya, és egy kicsit tökéletesítette, illetve a Galambos plébános. Aztán készültek különböző riportok, publikációk, és voltak szóbeli közlések is, amik elhangoztak, ezek egy része le van írva, más része inkább visszaemlékezés volt. És hát volt a boldoggáhatási vizsgálaton belül tanúkihallgatások és boldoggáhatási aktáknak különböző más részei, amelyek nem nyilvánosak, 50 évig nem hozzáférhetőek, különböző okokból titkosítva vannak. Most ezeken belül, az aktákon belül voltak olyan részek, amelyet különböző szakértők készítettek. Egyik volt a történészi szakvélemény, amit a Kálle professzor úr készített, de rengeteg más történészi anyag volt. Úgy emlékszem, hogy kb. Az egész dokumentáció 4500 oldal volt, és erről Varga Tibor készített egy iratlistát. Annak idején emlékszem, az azt hiszem 130 oldal volt, úgymond a lista, hogy milyen irataink vannak. Ezen kívül voltak teológiai szakértői anyagok, ezzel kapcsolatban sajnos van egy olyan megjegyzés az egyik dokumentumból, hogy nem szabad nyilvánosságra hozni azt, aki írta őket, ebből kettő van, és ebből a teremben is van olyan teológus, aki ebből írt ilyet. Ezek a Bódi Magdinak a ki nem adott írásainak a teológiai vizsgálatát tartalmazzák, de ezek sajnos nem hozhatók nyilvánosságra. Aztán voltak tanúkihallgatások, ezeket már elvégezték jó részben az első szakaszban, egyrészt Mindszenty Veszprémi püspök is végzett ilyeneket, aztán Bánás püspök is, és utána, amikor újra nyitottuk az ügyet, már Férsek úr idejében, akkor újabb tanúkihallgatásokat végeztünk. Ezeknek a, most nem megyek bele a részleteibe, de én itt dolgoztam ebben, mint delegátus bíró, ebben a részben főleg, illetve az egész iratanyagnak a komplex összeállításán és kezelésén, de elsősorban ezeknél a tanúkihallgatásoknál végeztem el a részletes munkát, és itt következőre voltunk kíváncsiak a Isten szolgálójának. Isten szolgálója attól kezdve valaki, hogy elindul az egyházmegyei vizsgálat vagy eljárás. Azért hívják eljárásnak, mert ez egy peres eljárás az egyházon belül, és van benne egy a jogi eljáráson belül egy védelem és egy vád, és végül is ezt az egész iratanyagot nem az érsek dönti el, hanem ő felterjeszti Rómába, és a Szent Atya, aki meghozza ebbe az úgymond perben a végső döntést, de a helyi egyházmegye folytatja le az eljárásnak a nagy részét, és ebben jelentős szerepe van mindig az adott érsekeknek. És itt az eljárásban kérdeztünk a boldoggáhatandó vagy a vizsgálandó személynek a személyiségére, erényeire, jelen esetben a vértanúságára, annak hírére és a vele kapcsolatos tisztelet megnyilvánulásokra. Voltak még helyszíni szemlék is, ezek elsősorban a litérhez, a sírhoz és a vértanúság helyéhez kapcsolódó tisztelet nyilvánításoknak a vizsgálatai voltak. Ez szintén ott a delegátusnak volt a feladata. A boldoggáhatási vizsgálatoknak a tárgya, tehát még egyszer Isten szolgálatának élete, erényei és jelen esetben a vér tanúsága. Most mondanék néhány kérdést, ezek nem kifejezetten pont a Bódi Magdi ügyből vannak így szó szerint véve, mert ezeket így nem ismertetjük, de általában van ennek szakirodalma, hogy milyen jellegű kérdéssor alapján vizsgáljuk meg azt, hogy valaki tényleg a vértanúság vagy az életszentség útján haladt-e. Először is a tanú, aki általában személy és fültanúja volt az eseményeknek, ismerte Isten szolgálatát, megkérdezzük a személyes adatait, ismereteinek forrását, illetve felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag a saját tapasztalataira támaszkodjon, és az olvasmányait, amiket olvasott róla, azokat most tegye félre. A másik, hogy nyilván felhívjuk a figyelmét, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és kizárólag olyan dolgokat mondjon, amiről meg van győződve lelkiismeretében, és tényleg így megtapasztalta. Aztán utána megkérdezzük a illető Isten szolgálójának a családi körülményeiről, mit tud. egészen gyerekkorától az élete, hogy alakult élete végéig, milyen volt a személyiségének a változása, a lelkéletének alakulása, de ezeket konkrét kérdésekkel, az én időmben olyan 80 körüli kérdés volt, a bánás időszak az 100 körüli kérdés sor volt, tehát nagyon részletesen rákérdezünk dolgokra, és hogyha valami túl általános, akkor még plusz kérdéseket is fel lehet tenni. Most az erényekről kérdezünk ezt követően az életút után, először a belénk öntött erényeket, hit, remény, szeretetet, aztán sarkalatos erényeket, okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség, az evangéliumi tanácsok megvalósulása, tisztaság, szegénység, engedelmesség, az alázatosság erényét külön ki szoktuk emelni, utána az erények gyakorlásának fokára kérdezünk, hogy ez normál fokon, vagy ennél magasabb, akár hősies fokon gyakorolta az illető. Érdeklődünk természet fölötti ajándékokról, csodákról, ima meghallgatásokról, van-e tudomása a tanulnak. A vértanúság vizsgálatánál pedig halálának körülményeiről, temetésének körülményeiről, az életszentség vagy vértanúság híréről, az iránta megnyilvánuló tiszteletről és annak az időbeli változásairól kérdeztünk. Mindennek a vizsgálatnak a végét azt elmondhatom, mert ez a Szentek ügyeinek, dikasztériumának honlapán megtalálható, az pedig a következő, ezt most ők írták, hogy a vértanúság ténye megfelelően bizonyított. Az ex parte persecutoris, vagyis az üldözőknek az oldaláról inódium fidei minősítés, tehát hogy a hit gyűlölete miatt ölték meg Bóri Magdit, és az ex parte szervédei Isten szolgának az oldaláról pedig jól bizonyított, hogy a tisztaságának, tehát az erkölcsének és a hitének a védelmében halt meg. Tehát összefoglalóan az alsó sorba találjuk ebben a dekrétumban is, amit az idén májusban kiadott a dikasztérium, hogy Isten szolgálat Krisztusba és az egyházba vetett hite miatt ölték meg, és ezért tekinthetjük vértanúnak. Még néhány percen van, én néhány kicsit részletesebb kérdést, amit felszokás tenni, ezen a kérdéssoron belül, ezeken a kategóriákon belül, amit elmondtam, ez kifejezetten a hitről, tehát láthatjátok, hogy mennyire részletesen próbálunk a hiten belül is rákérdezni, milyen volt az általános magatartása a katolikus hit vonatkozásában, valóban az Istenbe vetett hite jellemezte, indította mindennapi élet cselekedetei között, komolyan törökedette az életszentségre, vallásos magatartása mögött valóban mély hit húzódott meg, vagy esetleg feltűnés vágy, erre is rá szoktunk kérdezni. Hogyan viszonyult embertársai bűneihez, hitéhez, segítette másokat a hitben, az imádsága milyen volt, hogy tisztelte Istent, az oltári szentséget, a szenteket, imádkozott együtt a tanú vele, milyennek látta az ima közben őt, mit tapasztalt az imádságok hatására, buzdított-e másokat is az imádságra. És konkrétan rá szoktunk kérdezni, hogy vannak-e hiányosságok a hitében, a hitének gyakorlásában Isten szolgálójának, amire a tanú felfigyelt, illetve, hogy valóban megvan-e róla győződ, vagy tényleg a hitéért áldozta az életét, vagy valamilyen más magyarázatot adna inkább a halálának, és van-e olyan értesülése, ami kifejezetten ellenkezik azzal, hogy ő vértanú volt, ezt is megkérdezzük. Hát nagyjából ezek a kategóriák van a kérdéseken belül, és akkor most mondanék néhány gondolatot arról, hogy mit szűrtem le én magam a Magdi hitéről. Ez mindenki hozzáférhet a különböző könyvekből, olvasmányokból, tehát ez most nem a boldoggavatás oktainak az ismertetése lesz, hanem egy ilyen általános összefoglaló. Az egyik érdekesség, hogy Magdi személyében Isten olyan embert választott ki, aki csak kissé vallásos családból származott. Otthon imádkoztak, anyukája megtanította a gyerekeket imádkozni, de igazából véve inkább a katolikus iskolába, a Köveskálon, a hittanórákon találkozott komolyabban a hittel, és annyira megtetszett neki, hogy ő jelentkezett első áldozásra, és már a felkészítő alatt, amit egy káplánatja tartott, Dörnyeri Imre, aki szomszéd plébániáról, Szentbékáról járt át, annyira megtetszett neki a hittan, hogy ő mindig Jézusról beszélt otthon. És első áldozása után meg még inkább. Tehát igazából a szentségek és a hittan volt a legelső forrása Bódi Magdi hitének, és ugye a hitéből fakadó vértanúságának is, És hát ez azért is fontos, mert most egy hittudományi főiskolán vagyunk, és gondolkozunk el rajta, hogy vajon az én tanítványaimnak, mikor beszélek a hitről, vagy próbálok átadni valamit, akkor hát fel tudom őket ennyire lelkesíteni, és ilyen vonzó dolgokat tudok-e mondani, ami utána ők annyira komolyan vesznek, mint például ez a kislány, aki ott hallott igazából először komolyabban a hitről. Aztán, amikor első áldozó lett, utána ő annyira komolyan vette, ami ott elhangzott, hogy ugye nem az volt, hogy bérmálásra jött legközelebb misére, hanem minden héten, vasárnap, ahogy tanulta, akkor minden héten ő eljárt misére, még akkor is, hogyha a szomszéd faluba el kellett menni, ezért akár gyalog. Ő ezt is megtette, és ennyire halál komolyan vette, amit tanult, ugye. Hát mi is adjunk jó példát a tanítványainknak, vagy azoknak, akiknek a hitről beszélünk. Aztán később nagylányként lelki olvasmányai voltak, mondok néhányat, ami bárki számára hozzáférhető, de ha olyan komolysággal vesszük, mint ő, akkor nagy lelki haszna van. Egyik Kempis Tamás Krisztus követése című munkája, Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve, aztán szentek életéből is sokat olvasott, illetve a Szentírásból. Tehát még mindig olyan forrásoknál tartunk, ami bármelyikünk számára hozzáférhető, bármelyikünk járhat ezen az úton. Nagylányként, kamasznánként, mikor elköltöztek Mámapusztára, akkor a Füszfőgyártelepi plébániára elkezdett járni Androsics atyához két hetente lelkivezetésre és gyónásra, ezt folytatta aztán Temesi atyával, és később, mikor 18 évesen a gyárba jelentkezik, akkor pedig napi áldozó lesz, mert ott van rá lehetősége, és rögtön meg is ragadja ezt a lehetőséget a Jézussal való kapcsolatban. Egy másik dolog, ami ő neki a hitét erősítette, a természetben való szemlélődés és Isten műveinek nagyságának a szemlélése. A Balaton Kenesei magas partnál, ahol kiszokott menni kamaszlányként is elgondolkozni arról, hogy mik az élet nagy kérdései, és valóban neki minek kell lennie, hogy nagy lesz majd. És igazából úgy érezte, hogy az Isten szolgálata az, amire a legnagyobb indítatást érez, de a szerzetes rendben, ahova jelentkezett, az a Jézus Szíve Néplányainak társasága volt, oda nem vették föl családi okokból, és akkor megpróbált munkás lányként az életszentség útján járni, és ott a hitet védeni, terjeszteni, akár a munkahelyi környezetben is, illetve azokban a csoportokban, ahol tevékenykedett, a plébánián segített, hittan csoportot vitt, Szívgárda DL csoportja volt, Mária kongregáció belépett, és az oltáregyletben is segített. Sokakat a vele korabeli lányok közül elvezetett a szentségek vételéhez, például az első pénteki nagy kilenceddel. Én igazából ennyit szerettem volna mondani, most járt le a 20 percem, és még egy idézetet talán ide a végére, ez az élete utolsó napjáról való, amikor Magdus hittel mondja, hogy ne féljetek, a jó Isten velünk van, a testünket megölhetik, de a lelkünket nem, és rögtön meg is jegyzi az asszony, aki ott volt, hogy milyen erős az ön hite, Magda, hogy nem fél. És hát ezt kívánom mindannyiunknak, ezt a hitet, hogy mi is Isten kegyelméből ezen az úton járassunk, mint Magdi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Az elhangzott összeállításban Szakács Péter Évfülöppi plébánost Bódi Magdi boldogavatási eljárásának érseki delegátusát hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Bérincsük Márton nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztő Tékovics Ernő nevében is Klész Beátát hallották. A zenével búcsúzunk, 2013-ban jelent meg CD-n a Kitesz zenekar szimfonikus rock baladája Uram, királyom, védj magadhoz címmel. A mű Bódi Magdi életét és vértanúságát dolgozza fel. Ebből halljuk most a Boldogságom, csak te vagy Uram című tételt.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Somodi János kanonok mesél életéről, hivatásáról, Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Már Verpelyétől is vittem a híveket zarándok útra, nem csak magyar, hanem külföldre is mentünk, Ausztriába is mentünk, Máriacerbe. A horton meg már teljesen ugye ráálltam, hogy a híveket többfelé is elvigyem. Máriacerbe is elmentünk jó párszor, Magyarországon az összes búcsújáróhelyre elmentünk, aztán a környező helyekre is, Lengyelországba, Csehszlovákiába, de voltunk Szlovákiába is, sokfelé voltunk. Rómába a híveket háromszor vittem el, Párizsba is voltunk, szóval sokfelé elvittem a híveket.
Kanonok atya számára mit jelentenek az arándoklatok?
Hát azok nagyon közösségépítés szempontjából a lehető legjobb. Lehet, akkor közel vagyok a hívek között, meg ők is ugye a paptal közel vannak. És oda aztán jöhetett mindenki, nem kérdeztem meg, hogy ki járt templomba, ki nem. Volt a polgármester, hát őt is hívtam. Ő nagyon jó ember volt, sokat segített, de nem volt vallásra, azt mondta, sajnos őt nem tanították a vallásra. De jött Máriacerbe. És akkor imádkoztunk, és azt mondtam a híveknek, hogy jött a polgármester úr, de figyeljék, meg ha visszafelé jövünk, már polgármester úr is rózsafűzért fog mondani. Hát azt mondták, olyan nincs. Jöttünk visszafelé, és akkor beszéltem a hívekkel a buszba, felmutattam a rózsafűzért. Na, mondom, polgármester úr, mi ez? Azt mondja, rózsafűzért. Úgy, ahogy megmondtam, hogy rózsafűzért fog mondani.
Kanonok atya, sok mindenről beszéltünk, két fontos dolog úgy gondolom, hogy kimaradt. Biztos vagyok benne, hogy több is, de én kettőt még megemlítenék. Az egyik az egyházmegyei zsinat kérdőívének a kidolgozásában is, ha jól tudom, ha jók az információim,
igen,
akkor
igen,
segített meg a sematizmus kidolgozásában.
Igen, egyszer a sematizmusban, igen. A zöld színűt ketten állítottuk össze, káplánunk volt, most hiszem nem teszem be a neve, azt hiszem már nem él. Én az egyházközségeknek az adatait írtam, ő pedig a személyi adatokat írta.
És az egyházmegyei zsinat kérdőíve, mire kellett figyelni? Milyen területeket
érintett? Hát sajnos nem kaptam hozzá elég eligazítás, hogy mi kell, és akkor én magam átgondoltam, hogy miről is van szó egy egyházközségből, és összeállítottam, és úgy néz ki, hogy az egész jó összejött. Ez sok oldalas volt, és akkor kérdés, hogy szóval mindenre kiterjedő kérdések voltak.
Mindenre kiterjedő szó volt itt ifjúságpasztorációról, katekézisről, katolikus nevelés oktatás kérdéséről, liturgiával kapcsolatos dolgokról, szentelményekről, szentségekről.
Biztos, hogy szó, én annyira már nem emlékszem rá, hát 100 kérdés is volt, hogy mi volt bennem, mi nem, de érsek úr is meg volt bele elégedve. És az első ilyen szemle ugye nálam volt Berpeléten. Pont érsek úrnak, Szerik érsek úrnak a születésnapján. Március elején volt valami születésnapja, adtunk is neki egy tortát, azzal köszöntöttük őt. Na most a kirándulás, tehát nagyon jók voltak ezek a zarándokutak. Hát később már kapcsolatban voltam egy zarándokutat szervezővel, miskolciakkal, még jobban sikerült az egész dolog, úgyhogy velük megyek magam. De én nagyon sok helyre voltam a hívekkel.
Ebben biztos vagyok, hogy azért az ilyen zarándoklatok, azok nagyon maradandó emléket tudnak adni az embernek, és igen, esetleg egy életet is befolyásolóvá válhatnak.
És hogyha Ausztriába mentünk, Máriacerbe sokszor elmentünk, akkor megismerkedtünk ott Kőszegen a Csikasáda vezetőjével, annak ugye szállodája meg mindene volt, és ott szálltunk meg. Hát ő nagyon-nagyon kedvesen fogadott bennünket, azóta is voltam nála, hát mindig emlékezett, és sokszor voltunk, és nagyon jó ellátott bennünket, mindenki meg volt elégedve, és ott mindig rendeztünk egy, hát mondanám ezt, hogy ilyen nótás, mulatós estét, sőt, legutóbb ott ünnepeltük azokat, akik házassági évfordulót tartottak abban az évben, persze megtartottuk otthon a templomba is, de ott is megtartottuk, pezsgőt bontottuk, oda nagyon-nagyon szerettek járni a hívek. Nem csak az italért, hanem ott, hogy este egy nótázás volt, vittünk zenészt is magunkkal, úgyhogy egész-egész jó volt.
Van még néhány kérdésem, kanonok atya. Az egyik az, hogy ha már itt a kérdőívet én megemlítettem, csak nem mondtam végig, hogy az egyházmegyei zsinat kérdőívei között szerepelt olyan, hogy az egyház jelenléte a társadalomban volt egy ilyen része is ennek. Kanonok atya, most így 90 évesen, és egy picit így visszatekintve a szolgálati éveire, a szolgálati helyeire, meg a mostani gondolataira is kíváncsi vagyok, hogy az egyháznak hogyan lehet leginkább láthatóvá válni a társadalomban?
Ezt megtanultam fegyverneken. Fegyverneken, mikor oda kerültem, nagyon üldözték az egyházat, kevesen jártak. És azt mondta a plébánosom, hogy függetlenül attól, hogy mennyien járnak templomba, mindent megtartunk, még a szombatesti litániákat is, még a vasárnapi litániákat is, mindent pontosan megtartunk. És igaza volt. Nem azt mondom, hogy most fényesen működik fegyvernek, mert nincs is már plébános, de megmaradt rajt. Első dolog az, hogy mi papok ne húzódjunk vissza, hanem igenis tartsunk meg, amit csak lehet, függetlenül attól, hogy mennyien vannak. Most annyiból könnyebb, hogy vannak lelkipásztori kisegítők, vannak diákonusok is, igaz, minden papnak van egy csomó községe is, amit lehet, hogy megtartani. Szerintem még minden községben azért még úgy föltekintenek az egyházra. Még azért örülnek annak, hogy a községnek van papja. Még helyünk van a közösség, csak ezt építeni kell. Hát mikor oda kerültem, nem mint kisegítő, Szücsibe, ott is laktam egy évig, de azóta is járok oda. Ott kérem szépen, azt mondtam a híveknek, hogy bejárom az egész községet. Arra kértem október hónapban a híveket, hogy mindenki végezzen a szentolvasóból legalább egy tizedet, a szomszédjáért ajánlja föl, meg családjáért, és ha lehet, akkor idősebbek sétálva az utcán. Mondom, én is minden nap végig sétálok bizonyos utcákon, beosztottam, hogy hol, és én elvittem az egész urasfűzőt. Bejártam az egész községet, és találkoztam olyanokkal, akik utcán voltak. De mondtam, el lehet mondani, amikor reggel megy munkába, megy a buszig, el lehet egy tizedet mondani, a szomszédért. És hát beosztottam a községet, az utcákat csoportokra, és adventbe 4 vasárnapon, hogy most ebbe az utcába lakók érőszt, ami sem most a másikba, és így úgy. Nem azt mondom, hogy tömegesen jöttek, de jöttek. Tehát foglalkozni kell a hívekkel. Foglalkozni. Most nem elég az, hogy irodába majd bejön, akinek valami gondja, baja van. Most utána kell menni. És beszélni velük. És utcán kell lenni. Meg minden rendezvényen, amelyik olyan, hogy na, papnak is illik ott lenni, el kell menni.
Ez egy nagy feladat minden generáció számára, úgy gondolom, de ezt, hogy a hívek után kell menni, igazából 2011-ben nyugállományba helyezték kanonokatyát, de ezt a mai napig megteszi, hiszen Ecséden, Apcon, Rózsaszentmártonban, melyik a negyedik település?
Szücsi.
Szücsiben, igen, ahogy említette is, Szücsi, rendszeresen mutat be szentmisét, és segít az ottani
lelkipásztor. Na most előtte, én ugye Pestre kerültem, akkor belefáradtam mindenbe, és akkor kért, hogy maradjak még. Hát annyira belefáradtam, nekem Pesten volt egy örökölt lakásom, 89-ben örököltem, és a családból, akik fiatalok tanultak, azok mind egyetemre álltak, mind ott laktak, meg minden, és én feljártam oda, gyakran fölmentem, vasárnap délután 7-ből már jöttem is vissza, és ha van, milyen jó lesz nekem majd Pesten. Rájöttem, hogy falusi embernek nem jó. Hát a Mátyás templomba hívtak hétköznapi misemondásra. Hát voltam is, de nekem Mátyás templom az nagyon városi volt, meg hát szóval azt nem annyira szerettem, és meghívtak engem Budaörsre. Hát az egy csodálatos hely volt. 4 misét mondtunk egy vasárnap, dugig volt mindig a templom, és rengeteget kellett gyóntatni, hál' Istennek. Nagyon szerettem oda járni. 3,5 évig jártam oda, aztán kaptak káplánt, és akkor már oda nem kellettem. Akkor elkerültem onnan Nógrádba, Palotási plébániára, illetve Bujáki plébániához tartozott. Ott is volt 4 község, illetve volt egy 5. is, de az már nem annyira jelentés volt. Ott voltam majdnem 5 évig. Aztán onnan, hát belefáradtam, és azt mondtam, Elmegyek én most már 80-on felül voltam, elmegyek én papi otthonba. Elmentem a székesfehérvári papi otthonba. Nagyon jó volt. Nővérek, segítők, azok tényleg mindent megtettek a papokért. 14-en voltunk papok, de 100 személyes volt az otthon, civilek voltak, férfi civilek voltak, úgyhogy nagyon elláttak bennünket. Nagyon jó szobám volt minden. Hát ott is állandóan várost jártam, szétnéztem minden. De nem bírtam, mégis egy bezártság volt. Bejelenteni, hogy most elmegyek, mikor jövök. Hát ugye ezt kellett, ugye, mégis. Ugye. Hát eljöttem onnan. És akkor meghívtak engem Pusztazámorba. Pusztazámor, az Pest 28 kilométerre van, egy nagyon szép kis község. Hát katolikus lenne, de nem nagyon gyakorolták a vallásukat. Ott van egy szép remete templom, fent a hegyen, temetőbe, valamikor remeték éltek ott, és nagyon szépen felújították a templomot, de a plébániához is építettek egy kápolnát, ott voltam is. 8 hónapig voltam ott, nagyon jó volt, nagyon szerettem, én mindent is szerettem egyébként lenni, de ott is különösen szerettem lenni, de aztán megszűnt, a plébános úr azt mondta, hogy el tudja ő egyedül is látni, hát így ellátta egyedül. Akkor hívott meg engem az egységi plébános úr, a Barga József atya, hogy jöjjek segíteni. Hát egy darabig ott is laktam Szücsibe, és onnan láttam el, minden vasárnap 2 misét mondtam, most is minden vasárnap 2 misét mondok, de most már itt lakom, mégiscsak, mert rokonaim vannak itt a községben, testvérem is itt van, és más rokonok is látogatnak, ellátnak minden. Ide a kántúr lejön értem, elvisz vasárnap is, akkor József atya pedig hazahoz engem. Ebéd után, mert úgyis megy az édesanyához Mezőkövesdre, és akkor haza. Ezt így csináljuk, és hát én most meg vagyok ezzel is elégedve.
Sok-sok mindenről beszélgettünk, áttekintettük az életútját Kanonok atyának, de ha egy-két kedves emléket, akár viccesebb történetet ki kellene emelni, akkor melyeket osztanál most meg a nézőkkel?
Hát sokat kiemelhetnék, hát ugye a hívekkel való találkozás, egy ilyen kirándulás alkalmával, ugye nagyon sér történeteket elmondtam nekik, meg minden, örültem, nagyon jó. De a legjobb történet az volt, hát nem tudom, mennyire szabad itt elmondani, mikor Hortra kerültem, hát mindjárt a kezdetén ugye nem ismer az ember senkit sem. Jött egy házaspár a plébániára, valamit intéztek, elintézték, én mindenki kiszoktam kísérni a kiskapuig, és ott elköszönni tőlük. Hát történetesen kikísértem őket, és láttam, hogy akkor bal felül jön egy nagyon jól öltözött, 40 év körüli hölgy, erős léptekkel, a vendégektől elköszöntem, és ott tiblá voltam, hogy még várjam, ne várjam. Mikor közelebb jött, rákérdeztem, hogy hozzám jön? Azt mondja, nem, már fél év vagyok.
Meg volt a válasz a hölgynek rögtön.
Meg volt a válasz. Hát ezt már elmondtam, ki tudja hányszor, ez mindenkinek tetszett. Csak hozzátettem később, hogy jó, de mi lesz akkor, mikor jelentkezik, hogy özvegy vagyok?
Na, ez egy nagy kérdés.
Nem jelentkezett.
Nem jelentkezett.
Valószínűleg nem oda valósi volt. Mert nem jött, gondolkodtak ott az asszonyok, hát senki sem merte bevállalni, hogy ő volt az. Úgyhogy ez egy nagyon történet volt. Aztán van egy másik történet, tehát az lehet, hogy nem illik, ezt majd kitetszenek hagyni. Mégpedig azt kirándulásokon mindig elmeséltem. Gyerekkoromban, azaz mikor rendszerváltás volt, akkor az iskolában ilyen fejtágító összejöveteket rendeztek, nem a gyerekeknek, hanem a szülőknek. Én is elmentem egy párszor. És hát mondjuk nem pont akkor, amikor ez a történt, de tudom, hogy ment az egész. Hát általában ipari munkásokat küldtek onnan, oda Ózról, meg Miskolcról, tehát gyári munkásokat, akik ugye tartották a fejtágítást, meg minden, elmondták az embereknek még azt is, hogy kell a földet művelni, meg hát mi a jövő, meg minden, és az egyik előadó beszélt arról, hogy hát a gyerekek majd tovább tanulnak, egyetemet végeznek, minden, és hát milyen jó lesz az. Hát Pista bácsi nem nagyon értette, hogy mi az, és mikor vége volt, akkor kiment a katedrához, ugye nagy alázattal kalapját csavargatva, megkérdezte, hogy tessék már mondani, mi az az egyetem? Ránéz az ilyet, azt mondja, tudja mit? Az egyetem, ahol a marhából is embert csinálnak. köszönöm szépen, hazamegy, és mondja a feleségének, Bari nénynek, hogy hallod, mit mondtak ott, hogy még a marhából is embert csinálnak. Van nekünk egy kis bigabornyunk. Felvisze. Hát jó. És valóban is készült, tarisznyát mindent, nyakába vett. Két napig tartott, míg följött Pestre. Nagy nehezen megtalálta az egyetemet. Volt előtte egy lámpa, oszlop, kikötötte a bimbót, és akkor elköszönt, hogy a nagybimbókám tanulj, farára csapott, tanulj, hogy ember legyen belőled. Egy idő múlva azt mondja Borinének, a feleségének, hogy de megnézem már ezt a bimbót, hogy mi lehet belőle. Már tudta, hogy hol van az egyetem. Bement, hát ott a portán rengeteg fiatal volt, ezt azt kérdezték a portásról, ő is oda ment, hogy bimbót keresem, másik emelet egy. Hát, megtalálta azt is, ki volt írva. Dr. Bimbó István, egyetemi tanár. Becsengetett, és akkor tanár úr kinyitotta, nyakába volt, hogy bimbókám, ilyen ember lettél, hú, örült neki minden. Szegény tanár úr csak állt, és lefejtette magáról az öreget, és elkezdte szídni, hogy maga ilyen olyan parasztember, meg minden percegig szitta a bácsit. Ő perc csak ott a kalapját gyűrögett az ajtóba, és mikor a tanár úr abba hagyta, azt mondta, jó, csak azt akartam mondani, hogy anyád megint bikabornyút ellett.
Na. Kanonok atya, annyira jó látni ezt az életvidámságot, ezt a tenni akarást, meg ezt az aktivitást hallani, amit most is 90 évesen tesz az egyházközségek szolgálatáért. Mi ad erőt kanonok atyának?
Hát az ad erőt, hogy még van feladatom. Mert ha már semmi se lenne, de az, hogy találkozom, én szeretek a hívekkel találkozni. Az egy csodálatos dolog, kevesen értik meg, hogy kiállni az oltárhoz, a szószékre, és mindenki ránéz az emberre. Várnak valamit. Az egy nagyon felemelő dolog. Erre készülni is kell. Én ezt nagyon szeretem. A lábam már nem olyan jó. Nehezen járok, nehezen állok. De mikor az oltárnál vagyok, nekem sem bajom nincs. Odáig kimenni nehéz, meg visszamenni is nehéz, de mikor ott vagyok, akkor már rendben van.
Papír nélkül prédikál?
Csak papír nélkül. Kiviszem néha a cédulát, a bázlatot kiviszem, sokszor nem is azt mondom el, már volt olyan is, hogy eltévesztettem, nem arra a vasárnapra készültem, és felolvassák a Szentírásra. Na de ebben a korban az ember már azért csak ismeri azt, amiről beszél, illetve hát amiről lehet beszélni, úgyhogy még sikerült megoldani mindent. Hát különös akkor vagyok jó, hogyha süt a nap. Ha esik az eső, akkor egy kicsit lehangoltabb vagyok. Ez azt hiszem mindenkinél így van. Na most van egy pár mondókám, azt úgy elmondom, amit gyerekeknek mondtam valamikor, de most már elmondom az ő híveknek is. De az egyik Sajó Szent Péternek történt, hogy honnan szereztem ezt a mondókát, azt nem tudom. Nem voltam ott a litánián, még akkor vasárnapi litánia volt, az asszonyok tartották, kijöttek a litániáról, én akkor odaértem, és beszélgettem velük, és akkor elmondtam nekik ezt a kis mondókát. Csízik, Istenbe bízik, ezért hízik, mert mindaz, aki hízik, Istenbe bízik, mint csízik, mert csízik is, Istenbe bízik, ezért hízik. Csak néztek rám az asszonyok, mert mellette már csízik néni, én nem vettem észre, azt hittem, hogy az ő uráról mondom, pedig ez csak egy mondóka volt. Aztán szeretem az elköszönést ugye többféle módon elmondani. Először is ugye katolikus módon így köszönjük, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Laudétur Jézus Krisztus in eternum, amen. Gelofce Jézus Krisztus in evigkeit, amen. És Sia Lodato Jesu Christo. Sempre Sia Lodato. Honnan van a szia? Köszönés? Innen. Az olaszok így köszönnek, hogy legyen dicséret Jézus Krisztusnak. Sia Lodato Jesu Christo. Innen származik a szia. Legalábbis az én felfogásom szerint. Ezt már sokan elismerik, de vannak olyanok, akik mondják, hogy hát nem úgy. Beszéltem való olaszsal, azt mondta, hogy így jó.
Azon gondolkodtam, hogy mit kívánhatnék Kanonok atyának. Én azt kívánom, hogy ugyanezzel a derűvel, ahogy most ebben a beszélgetésben én éreztem magam, meg Kanonok atyát, ugyanezzel a derűvel, jó egészséggel, még nagyon sokáig tudja szolgálni a jó Istent és a híveket. Köszönöm szépen
önök. Én is köszönöm szépen, és akkor befejezem. Kegyes gráciájukba és jó indulatukba ajánlom magamat, imáikat kérve, magamért megajánlva, őszinte mi tisztelettel, soha nem múló szeretettel, a boldog viszontlátás kellemes reményébe, Somori János nyugalmazott plébános.
Kedves hallgatóink, Somodi János kanonokkal Papp Ildikó beszélgetett.
Fényes hajnali csillag, szemei tűzlángok, út is az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó. ragyogó lomakon, közel a megváltó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.